10 óra 13 perc van. Donald Trump megválasztásával az egyik legfontosabb kérdés, hogy milyen irányt vehet majd az Egyesült Államok politikája Ukrajnával és Oroszországgal kapcsolatban, az orosz-ukrán háborúval kapcsolatban. Nos, arra ugye emlékezhetünk, hogy Donald Trump igencsak hangzatosan kampányolt azt illetően, hogy ő rövid időn belül elhozza majd a békét Ukrajnában. Ugye ehhez természetesen az kell, hogy valamiféleképpen tárgyaló asztalhoz ültesse Volodymyr Zelenszky ukrán elnököt és Vlagyimir Putyin orosz elnököt, de ne szaladjunk ennyire előre. Itt van velünk a telefonvonalban Kaiser Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense. Jó napot kívánok!
Szép napot kívánok!
Természetesen mi is megpróbáljuk megválaszolni ezt a kérdést, viszont én első körben arra lennék kíváncsi, hogy Ukrajna és Oroszország hogyan reagált Trump megválasztására. Ugye azt láthattuk, hogy gyakorlatilag Volodymyr Zelenszky az elsők között gratulált, és ahogy olvastam, már telefonon is beszélt Trumppal. Azt írta ezzel kapcsolatban, hogy egy kiváló beszélgetése volt a leendő amerikai elnökkel. Ukrajna tehát hogyan viszonyul itt az első órákban, gyakorlatilag mondhatjuk, Trump elnökségéhez? Azt gondolom, hogy ők inkább talán a demokrata adminisztrációnak drukkolhattak, de egyelőre pozitív az, amit Zelenszky elmond.
Hát mit tehet mást? Tehát bárki nyeri a választást, ahhoz kell jó képet vágni. Ugye az európai politika elit többsége sem feltétlenül Trumpnak szurkolt, de amikor bekövetkezett a választás, mindenki bejelentette, hogy alig várja a közös munkát. Tehát pláne ha valaki olyan hiú és narcisztikus, mint Trump, annak rögtön meg kell simogatni a lelkét. Tehát Zelenszkynek ezt kellett tennie. Ugye az már látszott korábban is, hogy amikor egyértelmű vált, hogy Trumpnak finoman szóval is reális esélyei vannak arra, hogy megnyeri a választást. Ő abban a pillanatban már még elnök jelölt korában is már egyeztetett, tehát személyesen is találkozott a megválasztott amerikai elnökkel, amikor még ugye javában kampány zajlott. Tehát neki ezt kell tennie. Az oroszok kívánnak. Tehát már a választások előtt is jelezték, hogy nekik teljesen mindegy, hogy ki nyer, mert álláspontjuk szerint az amerikai-orosz kapcsolatokat ez nem fogja befolyásolni. Medvegyev volt elnök, volt miniszterelnök, aki ugye hagyományosan az orosz politika rossz rendőre, ott is megmondta, igazából az lenne a legjobb, hogyha egy polgárháborúba sodródna az Egyesült Államok, tehát mindig megmondja a frankót. Moszkva nem fog leülni tárgyalni, teljesen mindegy, hogy Trump mit mondott a kampányban eleve. Ugye Bismarck mondta talán, hogy az emberek soha nem hazudnak annyit, mint vadászat után, háborúban és választási kampányban. Bocsánat. Tehát Moszkva kivár, az idő neki dolgozni.
Akkor átvenném a szót, ugye bár említette ön is, hogy hát azért itt tényleg tárgyalóasztalhoz kellene ültetni a feleket, akiknek az álláspontja most természetesen eléggé messze áll egymástól. Ugye Moszkva még azt is közölte a külügyi tárca, hogy az Egyesült Államok uralkodó politikai elitje pártállástól függetlenül ragaszkodik az orosz ellenes alapálláshoz és Moszkva feltartóztatásának irányvonalához. Hogyha ehhez hozzávesszük, hogy az Egyesült Államoknak is lehetnek ukrajnai érdekeltségei, ukrajnai földek megvásárlása, akár ugye a hazai fegyverlobbit is megemlíthetjük, de hát itt nagyon sok minden más, szóval, hogy így önmagában, bár ugye azt hozzátehetjük, hogy nem csak az elnök személye változik az USA-ban, hanem a képviselőház és a szenátusi többség is ott lesz Trump mögött, de önmagában várható-e éles fordulat ön szerint az amerikai politikától, ugye mindazokat is hozzávéve, amiket én mondtam, meg természetesen vannak még más szempontok is, szóval vár-e nagyobb fordulatot ön?
Nem. Tehát itt azt kell látni, hogy nincsen egy demokrata amerikai külpolitikai érdek, republikánus amerikai külpolitikai érdek, amerikai külpolitikai érdek van, hangsúlyeltolódások nyilván lesznek. Trump már az előző elnöki periódusában is egyértelműen beleállt egy sokkal harcosabb retorikai, legalábbis mindenképpen egyébként kereskedelmi háború szempontjából is egy sokkal markánsabb kínellenes politikába, mint ami akár előtte volt, vagy amit akár utána a Biden adminisztráció itt. És már csak Kína miatt sem engedhet látványosan sokat Ukrajna kárára az Egyesült Államok, mert ha mondjuk úgy odadobja Ukrajnát az Egyesült Államok Moszkvának, akkor ez felhívás keringőre Kínának Tajvan kapcsán. Tehát itt a következmények is vele kell gondolni, tehát hogyha hagyjuk az oroszoknak Ukrajnát, meg akkor valószínűleg hagyjuk neki Grúziát is, vagy Georgiát, hogy a 2008-as háború óta ezt az országot hívni kell a hivatalos nevén, akkor mi fogja megakadályozni Kínát, nem csak Tajvan kapcsán, ahol azért többé-kevésbé nemzeti konszenzus van, hogy egy Kína van, de mondjuk a dél-kínai tenger kapcsán, ahol ugye vitatott területek vannak, amikre Kína úgy formál jogot, hogy Isten igazából ehhez csak az ereje van meg, hogy megszerezze őket. Igazi nemzetközi jogalapja nem igazán van rá, de hát ugye a katonai képesség az nagyon sok mindent igazol, ezt maga az Egyesült Államok is többször bizonyította már a közelmúlt történelmében. Ha nincs igazam, de nagyon erős haderőm van, akkor is igazam lesz, mert keresztül verem az akaratom. Tehát itt nem várható látványos enyhülés vagy változás. Egyébként legfőképpen azért sem, ez nem az amerikaiakon múlik, hogy lesz-e megegyezés. Ez elsősorban Oroszországon múlik, hogy lesz-e megegyezés. És a hivatalos orosz kommunikáció alapján Moszkva kicsit sem hajlik semmilyen kompromisszumos megegyezésre, hogy orosz barát vezetésű Ukrajnát akar, Ukrajna területének a felét akarja, a maradék soha ne legyen se EU, se NATO tag, és ha ez nem megvalósítható, akkor inkább porigrombolják egész Ukrajnát, megerüldözik a lakosságát, de a nyugaté ne legyen.
Hát, ugye itt nyilvánvalóan a leginkább az merül fel bennem, meg szerintem nagyon sok emberben kérdésként, hogy az amerikai segítségnyújtás politikája, finanszírozási politikája, katonai fegyverzetszállítási politikája módosulhat-e, más irányokat vehet-e fel. Ugye nem olyan rég az Európai Unió és az Egyesült Államok megállapodtak egy közösen finanszírozandó 50 milliárd eurós hitelkeretről Ukrajna számára. Joe Biden amerikai elnök is arról beszélt, hogy még a hivatali idejében, amely bár az év végéig tart, ugrásszerűen szeretné növelni az Ukrajnának nyújtott biztonsági támogatást. Ez pedig azért ugye azt jelenti, hogy itt lesznek olyan már korábbi megállapodások, amelyek eleve hosszabb távon is kötik az amerikai kormányzatot, amiből nem valószínű, hogy ki lehet hátrálni, vagy ha egyáltalán ez szándéka lenne egyébként Donald Trumpnak. A Trump-al eléggé hasonló követ fújó Orbán Viktor egyébként tegnap arról beszélt, hogy ő ezt az 50 milliárd eurós hitelkeretet felülvizsgálná. Ennek ön szerint mi lehet majd a sorsa? Hogyan alakulhat ez a kérdéskör?
Hát a meghatározó európai politikusok nyilván nem fogják ezt támogatni. Tehát a magyar kormány, meg nyilván egyébként valószínűleg a szlovák kormány is ahhoz kevés lesz, hogy a többi Európai Uniós ország akaratát megállítja, maximum nem vesznek benne részt, tehát ez a két ország nem vesz benne részt. Ez az amerikaiaknak nem feltétlenül rossz. Tudnék, a fegyverkeret, mert a fegyvervásárlási keret nagy részét annak fizetik ki, aki ezt képes legyártani, és az amerikai adipar sokkal komolyabb gyártási potenciállal rendelkezik, mint az európai. Tehát, hogy ez nyilvánvalóan az amerikaiaknak nem baj. Ugye Biden igazából azt sürgeti meg annak a kifizetését, amit még az év elején nagy nehézséggel sikerült átvinni mind a képviselőházon, mind a szenátuson. Tehát erre neki már az év elején megadták a felhatalmazást, akkor nagyjából egy 60 milliárd dolláros keretet fogadtak el Ukrajnára. Ugye ennek része volt egy izraeli támogatási csomag is, ami nyilván hagyományosan sokkal kevesebb vita tárgya, hiszen Izrael támogatásában messze nem annyira megosztott az amerikai politikai elit, mint például Ukrajna támogatásában. Úgyhogy itt nyilván, ha már egyszer megvan rá a felhatalmazásom, akkor ezt végigviszem. Ráadásul ezt körülbelül tényleg az év végéig el is kell költeni, mert erre a naptári évre szólt az összeg, amit megszavaztak. Még egyszer a republikánusok is, hiszen eddig is a képviselőházban a republikánus többség volt, a szenátusban pedig ugye az alelnöknek kellett beülni, mert ott meg pont fele-fele volt a szenátorok aránya. Úgyhogy itt az látható, hogy keresik a megoldást. Ugye voltak olyan háttértárgyalások is, kiszivárgott információk alapján az európaiak megkérdezték, hogy ha ők kifizetik az amerikaiaknak a fegyverárát, azt leszállítják-e Ukrajnának, és nyilván üzlet az üzlet. Tehát erre még a legelvakultabb trumpisták is azt mondták, hogy az úgy más. Meg egyébként érdemes ezeket az összegeket keretbe helyezni. Tehát ez az 50 milliárd a világpénzének tűnik, de nagyjából egy naptári évben az Európai Unió tagállamainak, Nagy-Britanniának, ami már nem utag, illetve az Egyesült Államoknak, meg Kanadának együtt a GDP-je, az megközelíti az 50 ezer milliárd dollárt. Abból 50 milliárd, most nagyon kicsit csúsztatva, egy az egybe váltva az euró-dollárra, az apró pénz. Tehát nyilván Magyarország számára, aminek a bruttó nemzeti összterméket, attól függ ki, hogy számolja, de nagyságrendben 400 milliárd dollár körül van, az 50 milliárd az a világ pénze. De ebben a nagyhatalmi játszmában az 50 milliárd, hát gondoljunk bele, az Egyesült Államok csak védelmi célokra egy évben elkölt 900-950 milliárd dollárt. Az ahhoz képest is kevés, de ott már arányaiban látszik, de az amerikai költségvetés az nagyjából 3500 milliárd dollár. Hát abban ez az 50 milliárd az eltörpülés. Ráadásul ennek a nagy részét nem az USA fogja odaadni.
Világos. Hát akkor olyan nagyon komoly változások itt a beszélgetés alapján leszűrve nem várhatók. Azt még szeretném megkérdezni mindenféleképpen, hogy az Egyesült Államok NATO-val kapcsolatos politikája módosulhat-e, vagy erre sincs igazán nagy kilátás?
Megváltoznak megint a hangsúlyok. Azt látni kell egyébként, hogy az Egyesült Államoknak ahhoz, hogy globális hatalom maradhasson, legalább akkora szüksége van a NATO-ra, mint a NATO-nak ahhoz, hogy az Egyesült Államokban maradjon Európában is. Az Egyesült Államok a teljes globális szövetségi rendszerét a NATO-ra fűzte fel. Tehát Japán, Dél-Korea, Ausztrália, Új-Zéland, akik ugye Kínával szemben sokkal fontosabbak a kínai feltartóztatásban, mint az európai NATO tagállamok, akik úgy kerülnek a képbe, hogy NATO globális partnerek. De ott van a Perzsöböl térségben az isztambuli kezdeményezési együttműködés, ott van a mediterrán párbeszéd, tehát az Egyesült Államok szövetségi rendszerének az égköve a NATO, tehát ez botorság lenne veszni hagyni. Trump, ha néha mond is erőset, ugye itt majd arra kell figyelni, hogy még a leendő védelminisztere, a leendő nemzetbiztonsági főtanácsadó, a leendő külügyminisztere miket fog nyilatkozni, mert a szakpolitikákat inkább ők fogják meghatározni, mint az elnök. Az elvárás lesz nyilván, hogy nagyon sok ország, Magyarország egyébként már rég nem, vagy hát egy ideje nem, de nagyon sok ország még mindig nem ért el a NATO által kért, elvárt GDP 2%-os védelmi költségvetést. Ebben valószínűleg megint nem lesz pardon. Sőt, Trump a kampányban azt is mondott, hogy ő meg fogja követelni a 3%-ot az európai NATO tagoktól is. Tehát nyilván a pénz körül, a költségek körül, a védelmi kiadások körül lesznek komoly viták, és ez ugye nem csak Trump. Tehát gyakorlatilag ez már lassan fél száz éves vita, hogy onnantól kezdve, hogy az európai gazdaság újjáépült a II. Világháború után, kb. A 60-as évek közepétől, tehát akkor már 60 éves vita, egyre komolyabb az amerikai elvárás és a politikai beszéd arról, hogy kedves európaiak, legyetek szívesek komolyabban hozzájárulni a saját védelmetekhez.
Ez most azért látszódik.
Ez egy reális elvárás. Így van.
Igen. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Az elmúlt percekben arról társalogtunk Kaiser Ferenccel, hogy változhat-e az Egyesült Államok politikája Ukrajna és Oroszország irányába, valamint a NATO felé. Hát a rezümét tekintve annyira nem várhatunk komoly változást. Meglátjuk persze majd, hogy mi történik, és hát elsősorban ugye januártól ezt azért tegyük hozzá, akkor iktatják be majd Donald Trumpot és az új adminisztrációt. Köszönöm még egyszer, Kaiser Ferencet hallották, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docensét, viszonthallásra.
Viszonthallásra.
Hamarosan jövünk a friss információkkal itt a Trend FM-en. Maradjanak velünk, tényleg csak néhány másodperc.